Guten Morgen, liebe Brüder, liebe Schwestern. Ganz herzlich begrüße ich euch alle, die gekommen seid in dem teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus, auch heute Morgen zu diesem Gottesdienst. Auch euch alle, die ihr online zugeschaltet seid, grüßen wir alle ganz herzlich. Möge der Herr uns heute Morgen reichlich segnen. Und wenn wir ihn beim Wort nehmen, ihm folgen, ihm vertrauen, dann werden wir mit einem Segen von hier gehen können. Nicht mit etwas, was wir in unseren Gedanken haben, aber mit dem Segen, der uns im Worte Gottes verheißen worden ist. Dem Herrn sei der Dank dafür. Wir freuen uns über all die Grüße, die uns immer wieder erreichen. Seid versichert, sie erreichen uns, wir geben sie auch weiter an alle. Auch heute Morgen, wir haben Grüße aus Kuba bekommen, an alle, die sich versammelt haben. Auch unsere Brüder aus Bilbao, aus Spanien, lassen grüßen. Unsere Brüder sind dieses Mal verhindert, aber sie haben ein Anliegen hinterlassen. Wenn es Geschwister gibt in Spanien, die noch nach Gemeinschaft suchen oder Verbindungen, schreibt uns gerne hierher zum Missionszentrum und wir leiten die Kontakte weiter. Unsere Brüder mit ihren Familien suchen auch noch weiter Gemeinschaft. Ja, wir wollen dem Herrn die Versammlung hinlegen, dazu aufstehen. Danach bitte ich doch Bruder Helmut Russ zu kommen, mit uns zu singen. Himmlischer Vater, gemeinsam sagen wir dir Dank. Auch heute Morgen dürfen wir unter den Schall deines Wortes kommen, dürfen schon ausrufen, Halleluja, du seist gepriesen für das Werk am Kreuz auf Golgatha, was du siegreich vollbracht hast, dass wir ausrufen dürfen, dein Sieg ist auch unser Sieg. Wir stehen unter dem kostbaren Blut des Lammes Gottes. Wir sind Söhne und Töchter Gottes und dürfen zu dir kommen mit der Bitte, dass du uns auch heute Morgen segnest, dass dein Heiliger Geist uns leiten möge und dass du dein Wort, was wir glauben, an uns bestätigst. Wir geben dir den Dank. In Jesu Namen. Amen.
Lasst uns singen als erstes Lied aus diesem Heftchen, Lied Nummer 10, Lied Nummer 10, O wie süß klingt Jesu Name, O wie heilt er allen Schmerz. Lied Nummer 10.
O wie süß klingt Jesu Name, O wie heilt er allen Schmerz. O wie bringt er Frieden und Freude,
wenn ein Herz
Wir haben gesungen, in ihm werden wir besiegen, unserer Feinde ganzes Heer. Ich habe so gedacht, wenn man es genau nimmt, er hat es schon getan. Er hat es schon getan am Kreuz auf Golgatha, hat er schon alles besiegt. Wir müssen es nur im Glauben annehmen und dann ist auch alles in Ordnung. Ja, lasst uns noch singen als zweites Lied, die Nummer 9, Lied Nummer 9, Seliges Wissen, Jesus ist mein.
Seliges Wissen, Jesus ist mein.
Zu geben, um sein Wort zu hören und um seine Verheißung zu erleben. Und dafür dürfen wir dankbar sein. Vielleicht eine organisatorische Sache noch. Hier ist ein Hörgerät abgegeben worden, was vielleicht verloren wurde. Ihr könnt es euch gerne nach der Versammlung holen. Und wenn schon jetzt jemand in unserer Mitte sein sollte, der hier ist, um dich taufen zu lassen, geht bitte zu unseren Brüdern dort am Eingang und gebt ihnen kurz Bescheid, damit sie auch uns hier vorne informieren können und auch dementsprechend alles vorbereitet werden kann. Wir wollen zur Einleitung ein Wort lesen aus dem Epheserbrief, Kapitel 5 von Vers 25. Epheser, Kapitel 5 von Vers 25. Ihr Männer, liebet eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich für sie dahingegeben hat, um sie zu heiligen, nachdem er sie durch das Wasserbad im Wort gereinigt hat, um so die Gemeinde für sich selbst in herrlicher Schönheit hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder irgendeinen derartigen Fehler, vielmehr so, dass sie heilig und ohne Tadel sei. Amen. Wir können hier mitlesen, was der Herr für uns getan hat und was er an uns tut. Unserem geliebten Bruder Frank wurde kurz vor seinem Heimgang ins Herz gesagt: Mein Knecht, sei unbesorgt. Ich selbst werde mein Werk siegreich vollenden. Und hier lesen wir in Vers 27, um so die Gemeinde für sich selbst in herrlicher Schönheit hinzustellen. Der Herr vollbringt sein Werk. Der Herr vollendet sein Werk. Nicht eine Kirche, nicht eine Lehre, nicht ein Mensch. Der Herr selbst ist es, der sein Werk vollbringt. Und in Römer 8, Vers 30 lesen wir, diejenigen, die er vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, denen hat er auch die Herrlichkeit verliehen. Der Herr tut es. Deswegen konnte Paulus auch an die Philippa schreiben, im ersten Kapitel, im sechsten Vers: Ich hege deshalb die feste Zuversicht, dass derjenige, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es auch vollenden wird, auf den Tag Jesu Christi. Judas konnte in seinem Brief schreiben, dass wir demjenigen, unserem Gott, die Ehre geben sollen, der es vermag, uns ohne Straucheln, unsträflich und mit Frohlocken vor sein Angesicht zu stellen. Und Paulus hat es nicht nur bei den, wenn er es vermag, belassen. Er schreibt an die Thessalonicher im 5. Kapitel, Verse 23 und 24: Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Und völlig tadellos möge euer Seele, euer Geist, euer Leib bewahrt sein bei der Wiederkunft Jesu Christi. Treu ist der, der euch berufen hat. Er wird es auch vollführen. Halleluja. Amen. Auch den Korinthern schreibt er von der Treue Gottes. Treu ist Gott, sagt er im ersten Kapitel. Und vorher sagt er: Der euch auch Festigkeit verleihen wird bis ans Ende. Wir erkennen, dass es der Herr ist, der sein Werk vollführt, siegreich an uns vollführt. Und im Glauben nehmen wir es an und danken dem Herrn dafür. Ich möchte noch kurz einen Vers aus Epheser 2 lesen, den 10. Vers. Epheser 2, Vers 10, hier heißt es: Denn sein Werk sind wir. in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott im Voraus bereitgestellt hat, damit wir in ihnen wandeln können. Denn sein Werk sind wir. Wir sind sein Werk. Und Brüder und Schwestern, an Titus schreibt Paulus, dass der Herr sich selbst dahingegeben hat, um sich ein Volk zu Eigentum zu schaffen, das eifrig darauf bedacht ist, gute Werke zu tun. Jetzt mag jemand sagen, ja, ihr da vorne, tut ihr die guten Werke? Nein, der Herr will dich gebrauchen und dich gebrauchen und dich und auch dich und auch euch, die ihr online zugeschaltet seid. Der Herr möchte uns alle gebrauchen. Und um was für Werke geht es? Der Herr spricht doch, die Werke, die ich tue, sollt auch ihr tun. Der Herr sagt klar, um welche Werke es geht. Und lasst mich euch die Frage stellen. Was steht hier geschrieben? Müssen wir auf diese Werke warten? Oder hat der Herr die Werke schon im Voraus bereitgestellt? Hier steht, er hat sie schon im Voraus bereitgestellt. Aber es gibt eine Bedingung. Wer da glaubt, in Johannes 14,12 heißt es, wer da glaubt, wird die Werke, die ich tue, auch vollbringen. Und noch größere Werke wird er vollbringen. Was steht in Markus 16 von Vers 17? Steht dort, den Propheten werden diese Zeichen folgen. Steht dort, Bruder Branham werden diese Zeichen folgen. Steht dort, dem Prediger werden diese Zeichen folgen? Nein. Denen, die glauben, werden diese Zeichen folgen. In meinem Namen werden sie Teufel austreiben, Kranken die Hände auflegen und so weiter. Brüder und Schwestern, aber es ist an den Glauben gebunden. Und nimm ihm beim Wort, haben wir gesungen. Glaube jede Verheißung. Nimm Gott beim Wort. Können wir Gott beim Wort nehmen, wenn wir so ein Wort lesen? Können wir Gott beim Wort nehmen? Oder haben wir noch eine Liste? Sagen wir, ja, ich glaube, Herr, aber ich habe hier noch meine Liste. Das alles sind meine Bedingungen. Das musst du noch an mir tun. Danach glaube ich dein Wort, dass die Werke bereitstehen, dass ich deine Werke tun soll. Der Herr sucht niemanden, der ihm vorschreibt, was er zu tun hat, sondern er sucht diejenigen, die ihn beim Wort nehmen, die sagen, wenn es geschrieben steht, dass diese Zeichen denen folgen, die glauben, dann sollen sie mir folgen, denn ich glaube dein Wort. Lasst uns doch noch mal kurz in die Prüfung gehen. Mit welchem Verlangen sind wir heute Morgen hierher gekommen oder auch online angeschlossen? Sind wir gekommen und sagen, ja, wir möchten gute Belehrung empfangen, ein schönes Erlebnis haben und dann fahren wir nach Hause? Oder sagen wir, die wir in den Häusern sind, ja, eine schöne Predigt heute, danach Mittagessen und wir machen uns einen schönen Tag? Oder sind wir mit dem Verlangen hier und angeschlossen, um den Herrn zu dienen? Mit einem innigen Verlangen, dem Herrn zu dienen, zu sagen, wir sind dein Werk. Herr, ich möchte dir dienen. Schenke mir heute die Kraft hierzu, dass wenn ich rausgehe, dass mir die Zeichen folgen, dass ich bekennen kann, ich bin ein Zeuge dessen, was du tust. Der Herr hat sein Wort uns geschenkt. Und tausende von Jahren stand es hier jetzt geschrieben. Aber in dieser Zeit soll sein Wort sich an denen bestätigen, die es glauben. Und wir glauben sein Wort. Wir glauben unserem Gott, der sein Wort uns geschenkt hat. Lasst mich fragen, haben wir einen Gott, der heute noch die Sünder rettet? Amen. Haben wir einen Gott, der heute noch heilt? Amen. Haben wir einen Gott, der heute noch die Gebundenen befreit? Amen. Haben wir einen Gott, der heute noch mit Geist und Feuer tauft? Amen. Sind wir sein Werk? Amen. Glauben wir jedes Wort so, wie es geschrieben steht? Amen. Folgen uns die Zeichen nach, die wir glauben? Amen. Amen. Dann lasst uns aufstehen und dem Herrn die Versammlung hinlegen. Herr, allmächtiger Gott, wir danken dir gemeinsam für dein Wort, was du uns in dieser Zeit neu auf den Leuchter gestellt hast. Wir sind in demselben Geist, wir sind in derselben Lehre, wir sind mit derselben Offenbarung, wie sie zu Anfang war. Du hast dein Wort wiedererstattet und wir haben es im Glauben aufgenommen. Wir sind dein Werk und wir glauben, dass du dein Werk in uns siegreich zum Abschluss bringen wirst. Wir glauben, dass du durch die Gemeinde dein Werk in dieser Zeit vollführen möchtest, dass du alles bereitgestellt hast, dass dies geschehen kann. Herr, wir legen uns dir neu hin, weihen uns dir. Wir bitten dich, Herr, schenk uns die Kraft, wirke den Glauben in uns, der dir wohlgefällig ist. Lass uns mit jedem Worte mitgehen, was an uns gerichtet wird, und bestätige dein Wort, dass wir nicht so gehen, wie wir hergekommen sind, sondern dass wir Zeugnis ablegen können von dem, was du heute an uns getan hast. Unser Verlangen ist, Herr, dass du uns segnest, indem du dein Wort an uns bestätigst. Dafür danken wir dir. In Jesu Namen. Amen. Singen wir Glaube nur, Glaube nur.
Ez a prédikáció meg lett tartva 1987. szeptember 2-án. Ígét hirdet Isten megbízásából Frank testvér. Csendben mégis reméltem, hogy valamelyik testvér előjön, hogy az Úr ígéjét átadja, és ha csak egy bizonyság is lenne. Amint tudjátok, éppen a bizonyságokra van leginkább szükség. Az íge hirdetve van, az emberek megtapasztalják azt, ami az ígéből elő van terjesztve, Isten visszaigazolja azt, és utána bizonyságot tesznek arról, amit megtapasztaltak. És ez egyszerűen mindig hozzá tartozik. nincs annál szebb, mint egy összejövetel, ahol mindig új bizonyságokat lehet hallani arról, amit Isten tett. Ilyen emberek szeretnénk lenni, amit Isten megtett 30, 40 vagy 20 évvel ezelőtt, az jó volt, mások is bizonyságot tettek róla, talán mi is már részben, de a friss bizonyságtételek mindig a legjobbak. Amint tudjátok, itt, mikor volt múlt szerda este, csak nagyon röviden hallottuk Reinhold Illing testvér üdvözletét Lengyelországból, a Svájcban azonban sokkal többet hallottam a vele lévő testvértől, és nagyon reméljük, hogy Isten egy diadalmenetet indít. Egy diadalmenetet az igazságért, az igazsággal, az igazságban. És tudjuk, hogy Isten igazságot fog tenni, el fogja érni az ő fel a fennhatóságát. Ti is meglettetek áldva, ahogyan tudom és hallottam. Zürichben az emberek azt mondták nekem, elmesélem nektek, mit mondtak az Istentől érkező szolgálat előtt. Nagyon fáradt voltam, és vannak emberek, akik egyenesen megmondják az igazságot. Egyenesen a szemedbe. És voltak, akik azt mondták, Frank testvér, de milyen rosszul nézel ki, mások pedig, de hiszen olyan kimerültnek tűnsz, és mindig ilyen irányba ment. És ez egyáltalán nem volt vigasztaló számomra, de tudtam, hogy mindannyiuknak igaza van. De ha harcolunk, akkor az igazságért harcolunk. Az előbb így gondoltam magamban, Branham testvér, vagy Keresztelő János, Illés próféta, és sokan mások is nagyon jó helyzetben voltak. Az egyik visszavorulhatott a pusztába, és akkor jelent meg, amikor Isten szelleme akarta. Egy másik vadászni, vagy horgászni ment, amikor kedve tartotta. És mások is a szabadidejükben, ha ezt a szókifejezést egyáltalán alkalmazhatom Isten szolgáira is, a kérdés csak az, hogy Isten valamely szolgájának van-e szabad ideje, hogy lehet-e egyáltalán szabad ideje, hogy mehet-e egyáltalán szabadságra. Amerikában ez valóban megtörtént. Egy nagy táblát szögeztek ki az ajtóra, egy faajtó volt, mint itt mi nálunk is, és ez állt rajta, Pastor's on vacation, és így tovább, vagyis a pásztor szabadságon van. Az összejövetelek szünetelnek. És egy tehetséges énekes meglátja a táblát, és azonnal komponál egy éneket, Istenre utalóan. You find God always at home. Istent mindig megtalálod, mindig otthon van. Ő soha nem megy szabadságra, soha nem utazik el, mindig megtalálható. Összesen 4 versszakot írt, és újra ezekkel a szavakkal, és ha a lelkészet szabadságon van, Istent megtalálod otthon. Fordulj hozzá. Így tesznek azok, akiket Isten szelleme is inspirál, ihlet. Nagyon szép versszakok, mindig szívesen hallgatom ezt az éneket. Csak hogy a kérdés az volt, hogy lehet-e így, hogy megengedette? Ha nekem azt mondják, hogy menjek szabadságra, vagy vegyek pihenőt, akkor azt mondom, megígérem, megteszem. Minden bizonnyal, és pedig közvetlenül a tengeren. Aztán az emberek odafigyelnek a tengeren, és természetesen megkérdezik, hova akarsz menni a tengerre. Majd kiegészítem, a Kristálytengernél természetesen. Ott meg akarok pihenni. És akkor természetesen még egyszer jól odafigyelnek, és hallgatják, amit mondok. Csak hogy ma este tényleg elhatároztam magamnak, hogy hallgatni fogok. El tudjátok-e hinni ezt nekem? Mégis jogom van ahhoz, hogy Isten ígéjét is meghallgassam, nem csak prédikálni. Először is szeretném tudni, hogy van-e kérdés közöttünk. Van valakinek bibliai kérdésem? Akkor emeljétek fel a kezeteket, hogy tudjam, egy, ki még. Rendben, akkor most igazán kérem. Amennyiben a testvérek, elkezdve Rusz testvérrel, az összes testvérnek van egy rövid mondani valója, vagy bizonysága, nyugodtan osszátok meg belünk. Mi volt a kérdés? 2 Korintus 10, a 6. vers. Rendben, és fel vagyunk készülve arra, hogy minden engedetlenséget megbüntessünk, csak hogy előbb legyen teljesen helyreállítva a ti engedelmességetek. Ez volt a kérdés? Így van. Akkor ez a kérdés a gyülekezeti szabályzatra, a bibliai gyülekezeti szabályzatra, a bibliai gyülekezeti fegyelemre vonatkozik. Erre természetesen lett volna egy kis időm, hogy megtaláljam a szükséges bibliai idézeteket. Csak hogy például a Máté 18-ban maga az Úr megadja az utasítást, hogy mit kell tenni, még figyelmeztetéssel is, amelyre Pál apostol is utalással van azután, és bizonyára itt is utalással van az 1. Korintus 5-re. Majd meglátjuk, hogy helytálló-e, valószínűleg igen. A Máté 18-ban a 15. verstől ez áll írva. Amennyiben a te testvéred hibázik, menj oda hozzá, és szembesítsd azzal 4 szem közt. Ha hallgat rád, a te testvéredet megnyerted. Ebből az ígéből már teljesen egyértelműen kitűnik, hogy ő tett valamit, ami miatt elveszne. Tehát az íge megszegése kell, hogy legyen, ami az ítéletet vonná maga után, vagy vonja maga után, az ítélet pedig a büntetést. Tehát nem lehet valami olyan dolog, mert valaki ugye egy savanyú pofát vágott. Erről a Bibliában nem áll semmi írva, hogy aztán ezért rendre kellene utasítani valakit, vagy mert valaki jobb lábbal kelt fel az ágyból, vagy fordítva, hanem ténylegesen valami olyan dologról van szó, amit Isten ígéje bűnnek ítél, és el is ítél. És akkor egy ilyen embert tényleg rendre kell utasítani. Elolvasom még egyszer. Amennyiben a te testvéred hibázik, menj oda hozzá, és szembesítsd azzal 4 szem közt. Ha hallgat rád, úgy a te testvéredet megnyerted. Ha azonban nem hallgat rád, vegyél magaddal még egy vagy 2 testvért, hogy minden ügy 2 vagy 3 tanú vallomása alapján megállapítható legyen. Ha nem akar hallgatni azokra, akkor közöld a gyülekezettel. Ha még a gyülekezetre sem hallgat, akkor legyen számodra pogány és vámszedő, mint egy pogány és egy vámszedő. Ezt talán még nem emeltük ki, és nem hangsúlyoztuk annyira, amennyire kötelességünk lett volna. Éppen ezt a területet a helyi gyülekezettel kapcsolatosan. És talán én magam azért nem tettem meg, mert nem kaptam erre megbízást. Szó szerint ez lett intézve hozzám. Ne alapíts helybeli gyülekezeteket. Én magam nem vagyok ennek a helybeli gyülekezetnek a pásztora. Szolgálhatok ugyan együtt a testvéreimmel, de az én megbízatásom az, hogy városról városra menjek, hirdessem az ígét, és osztogassam szét az eltárolt eledelt. Erről már nagyon-nagyon világosan beszéltünk ezen a helyen. Talán nem az elmúlt 2-3 hónapban, de az elmúlt 2-3 évben minden bizonnyal. Folyamatosan az a kérdés van intézve hozzám, mondd meg nekünk, mégis itt, hogy kell ezt a helybeli gyülekezetben gyakorolni. És én mindig ugyanezt kell mondanom, sajnálom, ez nem az én feladatom. És óvakodni fogok attól, hogy egy idegen tisztségbe beleavatkozzak. Amennyiben a prófétai íge hirdetéséről van szó, Isten tanács határozatáról, azokról a dolgokról, amelyek most valóban isteni napirenden vannak, akkor ez egy olyan dolog, amelyet Isten egyszerűen rám bízott, amely rám lett ruházva, anélkül, hogy én bármivel is közreműködtem volna. Amennyiben azonban a helybeli gyülekezet felépítéséről van szó, akkor az az imádságom, hogy Isten ébresszen testvéreket erre a szolgálatra. Ők már is itt vannak, csak Isten rendelkezésére kell bocsátaniuk magukat, és készen kell állniuk arra, hogy Isten akaratát cselekedjék. Nem a sajátjukat, és a többit Isten majd elvégzi. Azt kell mondanom, hogy a helybeli gyülekezet sorsát őszintén a szívemen viselem. És valóban azt szeretném, hogy ezen a helyen egy bibliai alapokon nyugvó, működő helybeli gyülekezet jöhetne létre. Minden szolgálatokkal, minden tisztséggel, vénekkel, diakónusokkal, mindazzal, ami a Bibliában meg van írva. Mindannyian egyetértetek ezzel? Ezzel kell elkezdődjön itt. Csak hogy, ahogy már mondtam, vannak emberek, akiknek bizonyos határok lettek szabva. Pál apostol például egy helyen ezt írja. Hálát adok Istennek, hogy egy bizonyos háznépen kívül senkit sem kereszteltem meg, mert Isten nem keresztelni küldött el engem, hanem az evangéliumot hirdetni. Vannak tehát emberek, akiket Isten meghatározott egy nagyon különleges, bizonyos szolgálatra, és Isten felvértezi őket erre nézve a gondolataikat, az ő szellem által vezeti ebbe az isteni irányba. És ezen az úton senki más nem járhat, ezt a feladatot senki más nem veheti át, ez nem tanítható, nem lehet bemagolni, ez Istentől kell, hogy legyen elrendelve. És ezt Branham testvértől is hallottuk. Valóban így. Emlékeztek arra a látomásra, amit ő látott, vagy amit valaki más látott, valószínűleg Junior Jackson. Ő látott valakit egy nagy fehér lovon lovagolni, és akkor egy másik megpróbálta eltolni Branham testvért, és ő is fel akart ülni a lóra, lovagolni. És ezzel összefüggésben azt mondja Branham testvér, senki sem jogosult erre, kivéve azt, akit Isten elrendelt erre. És ezzel bekövetkezett a vég. Vége volt, aki akaratoskodott, az képtelen volt, és aki Istentől küldetett, azt folytatta a feladatát. Aztán a helybeli gyülekezeten belül vannak vének, akik különböző ajándékokkal rendelkeznek, az egyik int, a másik tanít. Ez esetben is szükséges a sokoldalúság, mert a szükségletek és a feladatok egy helybeli gyülekezetben mélyebbek, nagyobbak, mint egy evangelizációs összejövetelen. És ha ezt ilyen nyíltan kimondom ma itt, akkor ezt így is gondolom. Ha 10 000 ember előtt beszélek egyetlen egy összejövetelen, akkor nem tudok egyetlen problémáról sem, ami a 10 000 ember bármelyikét is érinti, vagy illeti. Mindazonáltal, ha itt 100 ember előtt beszélek, akkor valószínűleg mind a 100, vagy talán csak 10 ember problémáit ismerném, de ismerném őket. Így ott gondtalanul végrehajthatom a feladatomat annélkül, hogy terhet éreznék, vagy akadályozva lennék a szolgálatomban. Így hát ma este az lesz a fő feladatunk, ha már a kérdés mégis fel lett téve, hogy Isten itt közöttünk, az itt rendelkezésre álló eszközökből formáljon valamit, tegyen valamit, és mindenki legyen mindenkivel jó indulattal, mindenki álljon mindenki mögé, és mindenki tudja, hogy a másik vele van és érte van, anélkül, hogy ezt külön hangsúlyozni kellene. És Rusz testvér, neked elmondom innen előről, ne hidd, hogy van egyetlen ember is az összejövetelen, aki nem jó indulatú veled szemben. Tedd félre ezt a gondolatot, mint a sátántól érkező gondolatot. Szabadulj meg tőle, és meglátod, hogy az Úr segítségével előre fog haladni a helyzet. Mondjátok amen. Hallotta-e mindenki? Mondja még egyszer mindenki egy amment, majd mondjátok még egyszer. Meg lehet, hogy ezt csak azért mondtam, szeretett testvérem, mert egy kicsit mégis hallottalak itt abban a pillanatban, amikor megjegyeztem, legyen az egy sóhaj vagy nyögés. Nem. Hadd ne legyen ez többé. Isteni szeretettel szeretjük egymást, olyannak, amilyenek vagyunk. Mindenkitől megkérdezem, magamat is beleértve, és mindannyiunkat, akik itt elől állunk. Közösen felolvastuk a 139. Zsoltárt, és van benne egy csodálatos vers. Ezt fel akartam, vagy most kénytelen vagyok felolvasni, hogy hangsúlyt adjak a dolognak, és pedig a 15. verset. Az én lényem tulajdonságaim kialakulása nem volt elrejtve te előled, amikor a sötétben kialakultam a föld mélyében művészi alkotásként. Sem a tiéd, sem az enyém, sem az övé, sem a másé, senki másé. Senki más lényének a kialakulása vagy formálása nem volt elrejtve Isten elől. És Isten mindenkit úgy teremtett, amilyen, és ahogyan Isten elfogadta, és ahogy Isten elfogadott minket Krisztusban, úgy hadd fogadjuk el mi is egymást Krisztusban, a mi Urunkban. Én nem kaptam feladatul egy testvéremet sem átalakítani, vagy átformálni, hanem tisztelni, becsülni, elfogadni olyannak, amilyen. Amen. És ez egyszerűen szükséges ahhoz, hogy az Úrral előre haladhassunk. ahogyan nem tudunk változtatni egy ember földi alkotásán, a magasságon, az óra formáján, vagy bármi máson, abszolút semmit. Az egyetlen dolog, amire mindannyian egy kicsit ráhatással lehetnénk, az a testsúlyunk, de arra nem is adunk semmilyen jelentőséget igazán. Itt valami egészen másról van szó. Itt arról van szó, hogy többé senkit sem ismerünk a hús szerint, hanem a szellem szerint. Pál apostol azt mondta, és ha Krisztust a húsban ismertük volna is. Hiszen képzeljétek csak el, ott voltak a testvérek, Péter, János és a többi testvéreink, egy kőhajtásnyira az üdvözítőnktől, amikor a Gecsemáné kertben küzdelmesen szenvedett, és verejtéke vércseppekként hullott a földre. Ők látták a mi Urunkat, még az ő emberiségében, az ő küzdelmében is átélték. Csak hogy én mondom nektek, hogy az ő feltámadása után ettek és ittak vele, és nem gondoltak többé a szenvedélyes küszködésére, amit láttak. Ők látták a Golgota győztessét, a feltámadott Urat, aki legyőzte a halált, legyőzte a poklot, és végzett az ördöggel, és most élőként volt közöttük. Éppen ezért mondja Pál apostol, még ha Krisztust hústest szerint ismertük volna is, az ő emberiségében ismertük volna, most már nem így ismerjük őt. És ugyanez vonatkozik mindannyiunkra. Amennyiben azt akarjuk, hogy Isten elérje az ő fennhatóságát, akkor meg kell adnunk neki erre a lehetőséget. És mindannyian pontosan tudjuk földi szempontból. Csak hogy vegyünk, csak itt hármunkat, akik már több évtizede itt ugyanazon a helyen szolgálunk. Mennyire különbözőek a hárommunk természete. Igen, képzeljétek el Rusz testvért, és most gondolkozzatok egy pillanatra. Így kellene Frank testvérnek lennie. Nos, mi értelme lenne ennek? Aztán képzeljétek el Frank testvért, és mondjátok, így kellene lenni a Rusz testvérnek. És majd képzeljétek el Schmidt testvért, azután is mondjátok, így kellene Rusz testvérnek és Frank testvérnek, mint Schmidt testvér, akkor minden rendben lenne. Ez így mégsem működik. Schmidt testvérnek olyan kell lennie, amilyen Schmidt testvér, és nekem nincs a legkisebb kifogásom se ellene. Rusz testvérnek pontosan kell lennie, amilyen? Én nem tudom, mit kellene kifogásolnom benne, vagy rajta. Igen, rám vonatkozóan, miért kellene nekem egy másik mércét felállítanom? Nekem olyannak kell lennem, amilyen vagyok. És ezzel el is van intézve. És ez mindannyiunkra vonatkozik, minden testvérre és minden testvérnőre. Nekünk Isten szeretetében kölcsönösen tisztelnünk, és el kell fogadnunk egymást olyannak, amilyenek vagyunk. Visszatérve a kérdésre, és az ígére itt a Máté 18-ban. Valóban úgy van, ha valaki valóban az élő Isten gyülekezetéhez tartozik, és Isten szelleme által az Úr testébe lett megkeresztelve, majd mégis megesik vele valami, és ennél fogva elutasítja egy testvér figyelmeztető beszédét, vagy nem fogadja el, aztán még két testvér is velük tart, és ők is szembesítik ők a tényekkel, és ha ez sem segít, akkor bibliai értelemben a gyülekezet elé kell legyen állítva, ha egyáltalán még megjelenik. Mert a legtöbb esetben az van, hogy aki egyszer úgy állítja a vágányt, hogy irányt változtat, annak kevés esélye van arra, hogy visszatérjen valaha, ha csak nem tér vissza oda, ahol az egész elkezdődött, ahol az irány változott. mert útközben nem tud irányt változtatni, nem tudja bevenni a kanyart, és kivágódik ennél fogva. Branham testvér ezt is elmondta, ti kénytelenek lesztek visszatérni a kiindulási ponthoz, és onnan újra kezdeni. Csak hogy beszéljetek ma valakivel is a gyülekezeti rendről. Amennyiben néhány embernek csak azt mondanátok, hiszen megvan írva, hogy ne hanyagoljuk el az összejöveteleket. Hű, kinevetnek benneteket. Azt mondják, összejövetelek, otthon sokkal jobban vagyok. Ez egy antikrisztusi szellem, ájtatos, álszent köntösben, amely a pusztulás útjára terel. Isten szelleme minden alkalommal összhangban lesz Isten igéjével, és az embereket összhangba fogja hozni Isten igéjével. Amennyiben valaki elvárja, hogy Isten legyen az, aki alkalmazza magát az ő útjához, nem, és még egyszer nem. Miért áll írva? Az egyenes útat elhagyták. Hiszen ez így van megírva, és mit tettek? Olyan tanítókat keresnek maguknak, akik azt mondják nekik, amit hallani akarnak. Még itt is, ezen a helyen, amennyiben biblikusan lett volna intézkedve, akkor a gyülekezet még ma is teljesen egészében, úgy lenne teljes egészében mindenféle hiányosság nélkül. És el kell jönnie, és el is fog érkezni az az idő, amikor Isten eléri az ő fennhatóságát a helyi gyülekezetben. Én hiszek a helybeli gyülekezet létezésében, hiszen Pál apostol is a helybeli gyülekezeteknek írt, legyen az Efézusban, Korintusban, vagy bárhol máshol. Mindenhol voltak helybeli gyülekezetek, és azok bibliailag. Azzal a különbséggel, hogy nekem nincs megbízatásom arra, hogy más városokban helybeli gyülekezeteket alapítsak, mert azzal nem tudnék foglalkozni, mert egyébként mindkét kezem elfoglalt lenne, és ez nem az én feladatom. Isten az Úr tudta, mit csinál, mit mond és mit akar, hogy el legyen végezve. Mégis úgy van, hogy mindazok az emberek, akik tényleg nem hajlandóak hallgatni, csak azt ne higgyétek, hogy el lehet szakadni, és mindazt, ami utána jön, és majd azt gondolni, hogy el lehet szakadva lenni, elszakadva élni, de mégis az élő gyülekezet, az élő Isten gyülekezetéhez tartozni. Nem, ez nem lehet. Istennek vannak helybeli gyülekezetei, van neki egy univerzális gyülekezete, és ez a bibliai követelmény. És ez alatt mindazok meg fognak hajolni, alávetik magukat, akik az élő Isten gyülekezetéhez tartoznak. Ők alá fogják magukat rendelni. Nem lesz bennük lázadás, mert ha mi egy dolog részévé váltunk, valóban a dolognak egy részévé, igazán, hogyan lázadjunk fel az ellen, aminek egy részét képezzük. Mert akkor bizonnyal megosztott lenne a gyülekezet, és nem tudna érvényesülni. Tehát a bibliai rend a következő, ha valakivel megtörténik, megesik valami, akkor ne legyen az a falu vagy a város közügyévé téve, hanem az a testvér, aki először hallja, tudomást szerez róla, menjen oda és beszéljen vele, és pedig, ahogy Pál apostol később ki is fejti, a szelídség szellemével. Ennél fogva az is fontos tudni, hogyan kell beszélni az emberekkel. Ha nem hallgat rá, a testvér még egy vagy két tanúst is visz magával, és ha akkor sem hallgat rá, akkor a gyülekezet elé lesz állítva, és akkor még mindig úgy megvan írva, akkor tekintsétek pogánynak és vámszedőnek. Mert egy ember, akit Isten szava ellen foglal álláspontot és elfordul attól, az nem fogja tudni befogadni Istent, sem a szívében. Nem tudja befogadni Istent sem a szívében. Ezért kénytelenek vagyunk azt, ami itt a 2 Korintus 10-ben áll, összefüggésben hozni az imént felolvasott ígével, és még az 1 Korintus 5-tel is. Itt a 2 Korintus 10-ben a 4. verstől ez áll írva. Mert a fegyverek, amelyekkel harcolunk, nem hús jellegűek, hanem Istennek erőteljes fegyverei, amelyek az erődítményeket lerombolják. Ezekkel ravasz cselszövéseket, merényleteket rombolunk le. És minden magas erődítményt, amely Isten ismeretelméletével szemben felemelkedik, és fogja lehetünk minden szándékot vagy észjárást a Krisztus iránti engedelmességben. És készek vagyunk minden engedetlenséget megbüntetni, ha csak egyszer teljes mértékben helyre lett állítva a ti engedelmességetek. Amennyiben a Rómaiakhoz írt levél utolsó fejezetét, utolsó verseit elolvassátok, Pál apostol ezt mondja ott, Isten pedig elrendelt engem arra, hogy a pogány népek között ki legyen eszközölve vagy munkálva a hitben való engedelmesség. Menjetek ehhez az ígéhez, amely bizonyára illik ide. Itt az 1 Korintus 5-ben valóban házasságilag összeélt egy fiatal férfi az anyjával, és erre már Mózes törvényében is halálbüntetés volt kiszabva. Ez vérfertőzés volt, nem lehetett megtenni, és itt van egy fiatal férfi, aki elveszi az apja feleségét, és nem hallgat senkire. Majd Pál apostol azt mondja, ezt az embert átadjuk a sátánnak. Alaposan és jogosan, mert nem hallgatott senkire, itt van leírva. És ti még páváskodni akartok öntelten magatokkal, és nem vállaltátok inkább a szenvedést, hogy az a bűnös, a vétkest eltávolítassék közületek. Amennyiben figyelmeztetve lett, és újra figyelmeztetve lett, és a gyülekezet elé kerül, és itt Isten ígének megszegése van napi renden, akkor rendet kell teremteni Isten házában. Isten a rendistene. Így nem mennek a dolgok Isten házában. És majd, ha elolvassátok az egész fejezetet, akkor itt van megírva, még az 5. verset is, elolvashatjátok hozzá, és azt az embert át akarjuk adni a sátánnak a test megsemmisítésére, hogy a szellem meg legyen mentve az Úr Jézus napján. Ez egy szellemmel megkeresztelt ember volt, és ennek a szellemnek a megmentése állt előtérben a Jézus Krisztus napján, mert Isten szelleme nem veszhet el az ele, az lehetetlen dolog. Így tehát a szellemnek a megmentése állt előtérben az Úr Jézus napján. Figyeljetek, itt nem az Úr napján szókifejezés áll, mert az Úr napja ismét valami más, hanem az Úr Jézus napján. Ez az a nap, amikor Jézus Krisztus visszajön, hogy elvigye, hazavigye a sajátjait, az öveit. Most folytatódik. A 9. versben ezt olvashatjuk. Ahogyan már megírtam nektek a leveleimben, ne legyetek közösségben, sem érintkezésetek ne legyen a bujálkodó, fajtalankodó emberekkel. Nem úgy, hogy egyáltalán ne legyen összeköttetésetek vagy közösségetek a világ fajtalankodó embereivel, vagy a csalókkal, rablókkal, bálványimádókkal, mert egyébként kénytelenek lennétek elhagyni a világot. Most azonban így írok nektek. Nem lehet összeköttetésetek vagy közösségetek valakivel, aki testvérnek nevezi magát, és ennél fogva egy fajtalankodó, bujálkodó ember, csaló, bálványimádó, rágalmazó, részeges vagy rabló lenne. Az ilyen emberrel még asztal közösségetek sem lehet. Nos, itt fel van sorolva egy egész lajstrom. Ha valakivel találkozunk, mint itt az eset, aki Isten ígéjét szándékosan áthágja, és Isten törvényeit figyelmen kívül hagyja, és akkor megjelenik egy fiatalember úgy, mint itt az eset, elveszi az apjától a feleségét, mondjuk ki nyugodtan, aki már öreg lett, ugye, vagy megöregedett, elveszi ezt a feleségét, és ennél fogva jól érzi magát, és áthágja ezzel Isten ígéjét. Hiszen ez nem lehet, ezt nem lehet eltűrni. Csak hogy már annak idején is valószínűleg egy gyenge pont volt a gyülekezeti fegyelem. Meg akarták tartani az embereket, és amit megtartottak, azok nem hívők voltak, hanem rakoncátlan emberek, és ezért is volt olyan sok különféle dolog a korintusi gyülekezetben. Amennyiben elolvassuk a rómaiakhoz írt leveleket, vagy az efézusbeliekhez írt leveleket, akkor egy teljesen más levélszerkezetet találunk. A téma is teljesen más. Sőt, itt még egy egész réteg is ebbe a kategóriába van sorolva, a csalók és a bálványimádók is benne vannak. Ha mindezt az ígéket beillesztjük a többi bibliai idézetbe, akkor tudjuk, hogy milyen súlyuk van. És ma bizonyára elegendően vannak olyanok, akik mindent átengednek úgy a szitán, és talán egy dolgot még félreértve úgy visszatartanak. Sőt, úgy van, hogy még a rágalmazónak sincs helye az élőisten gyülekezetében. És kérem mindannyiótokat, hadd vegyük komolyan egyszer s mindenkorra Isten ígéjét teljes egészében, átfogóan. Vegyük komolyan az egészet, aztán jobban boldogulunk majd, és hamarosan talán mind jó lesz, ahogyan itt írva is áll. Egy csalóval, vagy szemfényvesztővel, egy bujálkodóval, egy bálványimádóval, egy rágalmazóval, egy részeges emberrel, egy rablóval, és így tovább, ilyenekkel még asztal közösségetek se legyen. Itt Pál apostol majd a 12. versben így folytatja. Mert mi közöm nekem a gyülekezeten kívüli emberek megítélésével? Nem. Vagy nem nektek kell-e megítélni a gyülekezetetekhez tartozókat, a kívülállókat Isten maga fogja megítélni. Távolítsátok el közületek a gonoszság embereit. Ennél fogva azt mondhatja valaki, de hogyan is lehet itt igazságot tenni? Milyen mércét állítsunk fel, ki legyen itt a bíró, ki a tanú, és ki ítéljen? Úgy van, hogy itt senkinek sem kell ítélkeznie, és senkinek sem kell vádlónak vagy védőnek felállnia. Itt csak Isten ígéjének egyértelmű hirdetésére van szükség, és Jézus maga azt mondja, nem én foglak megítélni titeket azon a napon, hanem az az íge, amelyet hirdettem nektek, az lesz a ti bírátok azon a napon. Az íge mondja ki az ítéletet, nem az ember. Az ígének van tekintélye, autoritása, nem a prédikátornak, nem a testvérnek. Az íge rendelkezik az isteni felhatalmazással. És mielőtt valaki ezt az isteni felhatalmazást gyakorolhatná, biztosnak kell lennie abban, hogy amit ítél, amit megítél, azt a Szentírás alapján teszi az íge fényében. Egyértelműen. És akkor már nem emberrel állunk szemben, hanem az élő Istennel, aki esélyt adott nekünk, hogy rendbe jöjjünk. De kinek lehet ma még valamit is mondani? Legyünk őszinték ebben. Kit akarnánk ma megszólítani, vagy egy rendre utasítással? Az első, aki meghallaná, azonnal azt mondaná, foglalkozz-e a saját bajoddal. És ezzel már mindennek vége is lenne. Az emberekből eltűnt az Isten félelem. Én pedig már évekkel ezelőtt mondtam, az Isten félelem a bölcsesség kezdete. És az apostolok cselekedeteiben ez áll írva, és az apostolok kezein keresztül nagy csodák és jelek történtek, és nagy félelem fogta el az összeseket. Isten félelem volt a gyülekezetben, és az emberek meglettek áldva. Tehát, visszatérve ehhez az ígéhez, ami kérdésként hangzott el, vagy lett állítva, itt Pál apostol nagyon világosan kifejezi magát, ő így szól. Mi nem húsi módon harcolunk, nem emberi mércét felállítva, nem emberi előírásokat alkalmazva, hanem szellemi fegyverekkel harcolunk, hogy mindazt leromboljuk, ami Isten ismeretelméletével szemben áll, nem te ellened és én ellenem, nem a római vagy a protestáns ismeretelmélet ellen, hanem lerombolni mindazt, ami Isten ismeretelméletével felágaskodik, lázadozik, és ezt kell megsemmisíteni a szellem kardjával, Isten felfegyverkezésével, és erről is beszél a Szentírás. Majd az apostol így folytatja. Minden magas erődítményt meghódítunk, Krisztusnak fogjul ejtünk, mindent a Krisztussal szembeni engedelmességben. Aki Krisztusnak egy fogja lett, az megszabadult a sátántól. Csak akkor leszünk Jézus Krisztus fogjai, amikor Isten téged, engem és mindannyiunkat teljesen megszabadított. És Pál apostol elmondhatta, én Jézus Krisztusnak egy fogja vagyok. Őt a sátán ököllel csapkodta. Ez igaz, de jogi igényt nem tarthatod fel vele szemben. És ugyanez kell, hogy történjen velünk is. Hogy a sátán ököllel vere vagy lábbal rúg, ez nem igazán foglalkoztat engem. Fontos az lenne számomra, hogy ne legyen jogi igénye velem szemben. És ő teljesen elveszítette a jogi igényét, ezt hisszük, mert Krisztus megváltott minket. Ő megfizette az árat a Golgotán. Itt teljesen egyértelműen ez áll írva, és készségesen megbüntetünk minden engedetlenséget. Mindenki, mindenki, aki részt vesz például a közlekedésben, valamilyen módon megsértheti a szabályokat, valaki nem figyel a jelzőlámpára, engedetlen is lehet valaki, gyermekek, vagy mindenki más is. De ez esetben olyan valóságos dolgokról van szó, amelyek Isten országával kapcsolatosak. Itt nem arról van szó, hogy a szúnyogot leszűrjük, és az elefánt átmehessen, hanem valóban kegyelmet találjunk, hogy megkülönböztessük, mit is követel tőlünk Isten valójában, és majd reagáljunk rá, tudva, hogy annak eleget kell tennünk. És készségesen megbüntetünk minden engedetlenséget, tehát a készségesség előfeltétel, mihelyt csak a ti engedelmességetek teljesen helyreáll. Mindenek előtt helyre kell legyen állítva az engedelmesség mindenkiben. Egy tisztelettudat, egy nagyra becsülés Isten minden ígéjével szemben, függetlenül attól, hogy hol áll írva, kihez lett intézve, vagy kinek lett címezve. Ma nem mondhatom, ezt Pál apostol Timóteusnak írta, ezt Titusnak írta, ezt pedig Filemonnak írta. Ma azt kell mondanom, ezt nekem címezte, én hozzám intézte a mondottakat, és ugyanígy van ez minden levéllel, amely a gyülekezeteknek lett írva. Nem lehet egyszerűen azt mondani, igen, ezt az apostol ennek vagy amannak az Úr ehhez vagy amahoz a gyülekezethez intézte a mondottakat. Minden íge, amely valamelyik gyülekezethez lett intézve, Isten minden gyülekezetéhez intéződik, minden időben érvényes. És mi meghajlunk ez alatt, és szembesítjük magunkat vele. Tehát az engedelmességünk hadd legyen teljesen helyreállítva azért, hogy egyáltalán képesek legyünk az engedetlenséget megbüntetni. Hiszen hogyan is akarjuk ezt gyakorolni? a legnagyobb büntetés, ami egy szavahihető Isten gyermekével itt ezen a földön megtörténhet, az a gyülekezetből való kitaszítás. Aki képes felugrálni, mert már nem tartozik a gyülekezethez ujongani, az vagy elveszítette az eszét, vagy még nem lett hívő, vagy nem tudja, mit cselekszik. Az ember, az az ember, akit a gyülekezet kiközösít, és ezt nem én mondom, hanem a Szentírás mondja, éppen az előbb olvastuk, az ilyen embert tekintsétek pogánynak, vámszedőnek. És ezzel az a személy, aki nem alkalmazkodik az isteni gyülekezeti rendhez és fegyelemhez, ezzel automatikusan a gyülekezeten kívülre állítja saját magát. És akkor már nem nehéz a gyülekezetet mindenféle dolgokkal megterhelni és bírálni. Egy ember, aki a gyülekezethez tartozik, meg fogja védeni a gyülekezetet, ki fog állni érte, minden helyzetben ki fog állni a gyülekezet mellett, mert hiszen nem te magad forog szóban, nem csak én vagy te, hanem mindannyian. És itt látjuk, hogy egy dolog külsőleg a gyülekezethez tartozni, és egy egészen másik dolog részt venni benne, összetartozni, érezni magunkat, mint az Úr testének egy része, mint az ő által összeillesztett gyülekezetnek egy alkotó eleme lenni. És ezt kívánom magamnak, ezt kívánom mindannyiunknak, és ezt nyíltan kimondom. Én egy része vagyok ennek a gyülekezetnek ezen a helyen. Amennyiben ezt a közös részesedést el akarnák venni tőlem, akkor kérem, vigyenek egyenesen a temetőbe. Az életemnek többé nem lenne értelme. Én a helybeli gyülekezetnek mégis egy része vagyok. Ti is azok vagytok? Én hiszem, hogy azok vagytok. Én hiszem, hogy azok vagytok. Én hiszem, hogy mindannyian azok vagyunk. Csak hogy most kénytelenek vagyunk felismerni a bibliai útat, és ügyelni is arra, hogy az íge irányelvei és korlátai között járjunk. És akkor még egy szó arról is, még ha nem is tartozik teljesen a feladati körömhöz, vagy nem is vonatkozik rám, a gyülekezet elöljáróinak, a vének elsődleges feladata az lenne, hogy foglalkozzanak a felmerülő problémákkal. Nem a gyülekezet, nem az egyének, hanem valahol azoknál kezdődik, akik felelősséget hordoznak, mielőtt majd egy napon a gyülekezet elé kerül, a gyülekezet elé lesz állítva a helyzet. És erre kérni is fogjuk Istent, hogy azok a testvéreink, akiket ő felállított, álljanak az ő rendelkezésére, hogy megbízhassunk bennük. Képzeljétek csak el, minden bizonnyal az Ószövetségben, a 2 Krónikák 20:20-ban, bízatok Istenben, és javatokra lesz, bízatok az ő prófétáiban, és győzni fogtok. Én minden alkalommal elmondtam a helybeli gyülekezetekben, amennyiben az emberek megkértek engem, és a prédikátorok is, imádkozz a betegekért, imádkozz értük. Én azt mondtam, csak egy semleges teremben, egy evangelizáción, ahol nincs helyi pásztor, aki felelős a gyülekezetért. Itt a helybeli gyülekezetben az ennek a gyülekezetnek a testvérei felelősek ezért. Mert a gyülekezet bizalmát nem szabad egy olyan emberre alapozni, aki 3 összejövetelt tart, majd egy évig nem hallani és nem látni róla semmit. A bizalmas kapcsolat egy helybeli gyülekezetben a pásztorral szemben fenn kell álljon, úgy szintén a gyülekezet elöljáróihoz is. Amen. Amen. És mi kifejezzük a bizalmunkat a testvéreink iránt. Nekem ezzel a legkisebb gondom sincs. Majd még gyorsabban is tudnék beszélni, mint egyébként is teszem. Úgy hiszem, Isten adta nekünk ezt a bátorítást ma este. Én nem kerestem, vissza akartam ülni, azonnal Isten ismeri a szívemet. Még arra sem volt időm, hogy bármilyen ígét is elolvassak előtte. Letettem a telefont, és átjöttem ide. Isten mindent tud. És mi azt mondjuk, amit Péter is mondott akkor. Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy én szeretlek téged. Még az ember életében elkövetett bizonyos hibák után is, amennyiben az Úrhoz fordul, majd segítséget kap. Péter háromszor is hibázott, csütörtököt mondott, és az Úr háromszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e engem? Majd így szólt, legeltesd a bárányaimat, legeltesd a juhaimat, legeltesd a bárányaimat. Mi szeretjük azokat, akiket Isten szeretett és beiktatott egy szolgálatra. Belsőleg az a benyomásom, hogy szükségünk volt erre az ígére. Szükségünk volt rá, hogy lefektessük a helybeli gyülekezet bibliai alapjait. Személyesen azt kívánnám, hogy Isten továbbra is vezessen minket ebben az irányban, hogy legyen a segítségünkre, különösen mindannyiunknak alázatot adjon, megajándékozzon alázatossággal, hogy alárendelhessük magunkat az ígének, és akkor minden rendben lesz, és hogy még a bízalmunkat is megőrizzük iránta és testvéreink iránt, és Isten gondoskodni fog rólunk. Isten megjutalmaz minket ezzel, és megáld minket az ő kegyelmeinek gazdagságából. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Hálát és köszönetet mondunk a te drága és szent ígédért. Te, Uram, már az elején megadtad az első embernek a választás lehetőségét. Az engedelmesség vagy az engedetlenség, a hit vagy a hitetlenség között választani. És ez végigvonul az egész Biblián. Az engedetlenség Isten ígéje iránt olyan, mint a varázslás bűne. Magával hozza az átkot, és mindent veszedelembe sodor. Viszont az engedelmesség, a szolgálatkészség, ahogy a példabeszédekben áll írva, az egész testnek egy gyógyszer. Uram, köszönjük neked, hogy ma megadtad nekünk a te ígédet. Arra kérünk téged, ajándékozz nekünk erőt és kegyelmet, megértést és belátást, hogy tudjuk, mit és hogyan kell tennünk, és megtaláljuk a helyünket. Áld meg testvéreinket, akiket te állítottál a szolgálatban. Ó, Uram, és emlékezz meg rólam is, ha valamit megteszel a te országodban. Ó, Uram, szívemből köszönöm neked azt a közös részesedést, amellyel megajándékoztál minket, hogy részt vehessünk a te néped előkészítésében, a te mennyasszonyod kiválasztásában és felkészítésében. Hűséges Uram, te hazavetted a te követedet, de az íge üzenetét meghagytad számunkra. És az kristálytisztán, mint trombita szű visszhangzik a népek között, hirdetve van. A te eljöveteledet megelőzően. Uram, köszönöm neked ezt, és kérlek téged a helybeli gyülekezetért, amelyhez én is hozzátartozom. Uram, szilárdíts meg, és erősíts meg mindannyiunkat, és tedd teljesen teljesnek az irántad való engedelmességünket. Áld meg mindazokat, akik Szent Gallenben és bárhol máshütt is, Uram, mindenütt felajánlották magukat a közben járó imára. Te ismered a szükségleteket, ajándékozz nekünk isteni teljhatalmat, általános meghatalmazást, hogy a te nevedben, a te ígéd szerint cselekedjünk. imádat és tisztelet a te szent nevednek. Amen.